Köszöntök minden olvasni szerető hallgatót, Olá Andrea vagyok. Ma itt az Életre szóló könyvekben olyan vendégem van, akire már az első könyve óta kíváncsi vagyok. 2016-ban jelent meg a Szolgálj, hogy vezethess. Porkoláb Imre vezetéselméleti könyvet írt, azon tapasztalatai alapján, amit a világ legjobbnak tartott tisztképző intézményében, a Sandhurst-i Királyi Katonai Akadémián szerzett. Akkor a NATO parancsnokság képviselőjeként a Pentagonban dolgozott és Amerikában élt, most pedig itthon ő a Honvédelmi Minisztérium védelmi innovációért felelős miniszteri biztosa. Egyébként az elmúlt években a Stratégia művészete és a Vállalati gerillák című könyvéről is beszélgettünk már mikrofon előtt, de eddig nem volt módom olyan könyvekről kérdezni, amelyeket ő olvasott, és amelyek mély benyomást tettek rá, esetleg szakmai szempontból inspirálták. Úgyhogy nagyon örültem, hogy most végre sikerült, mert emlékeztem, hogy már az első könyve kapcsán említette, mennyire fontos volt mindig az életében az olvasás.
Igen, hogyha visszamegyek a gyerekkoromba, akkor már akkor is így lefekvéskor, nem tudom, hogy emlékszel, még voltak ezek a nagy ilyen lapos elemek, igen. És akkor arra egy ilyen gumival egy ilyen pici ízót rá erősített az ember. Sokszor, mikor még így a takaró alatt is így olvastam. Úgyhogy igen, már egész gyerekkoromtól kezdve én úgy gondolom, hogy faltam a könyveket, és onnantól kezdve, hogy rájöttem, hogy mi van bennük, itt tényleg egy ilyen csodálatos világ tárult fel, és akkor ilyen különböző időszakok vannak, amikor ilyen, nem tudom, különböző típusú könyveket fogyasztok, de ez a szokásom, ez mind a mai napig megmaradt, tehát hogy rendkívül elfoglalt vagyok, és sok a munkám, de most is igyekszem időt szánni arra, hogy olvassak könyveket.
De van köze annak, amit most csinálsz, vagy ami az életfeladatod, az életpályád lett? Van köze ahhoz, amit hajdan olvastál, vagy szerettél olvasni? Vagy biztos van egy időszak, mert az ember elkezdi gyerekkorban, és aztán kamaszkorban, vagy lehet, hogy később kialakul az, hogy mégiscsak az jobban érdekel engem, mint az összes többi.
Biztos, hogy így van, mert beépülnek ezek a dolgok, tehát hogy így visszatekintve azért nagyon-nagyon hasznosak azok, amiket korábban olvastam. Megmondom őszintén, hogy mostanában inkább szakkönyveket olvasok, vagy olyan jellegű könyveket, amik segítenek a technológia világában eligazodni, a jövő kutatással kapcsolatosak, tehát hogy amik tényleg támogatnak a jelenlegi munkámban. Nemrég fogalmaztam meg, hogy de jó lenne megint több sci-fit olvasni például, amik megint csak segíthetnek ugye a kreatív gondolkodásban. De én úgy gondolom, hogy ezeknek az időszakoknak megvan a maga a haszna, és nem véletlenül azokat a típusú könyveket olvassa el az ember.
De tényleg azt gondolod, hogy a science fiction az segít a kreativitást felszabadítani az emberben? Ez nagyon érdekes, amit mondasz.
Hát én meglepődök azon, hogy tényleg évtizedekkel ezelőtt milyen dolgokat bejósolnak, és hogyha ennek a konkrét hasznát akarom behozni, akkor például az Egyesült Államokban innovációval foglalkozó szakemberek igenis olyan challenge-eket hirdettek most, ilyen kihívásokat, ahol sci-fi írókat fogadtak fel, például arra, hogy a jövő haderejét képzeljék el, ezeket ilyen kis novellákba leírták, ezt kiadják. Most, hogy ilyen lesz-e vagy nem, azt nem tudjuk, de egyébként némely sci-fi író hihetetlen mértékű kutató munkát is végez. Vannak, akik világhírűek lettek ebből, és tényleg megpróbálják úgy űzni ezt a műfajt, hogy a mi lenne ha kategóriát próbálják megcélozni vele, tehát hogy úgy írnak sci-fit, hogy ez akár meg is történhetne mondjuk a jelenleg rendelkezésre álló technológiai színvonalon. És ezek nagyon-nagyon érdekesek, hiszen megmozgatják az embernek a fantáziáját, és így belegondolsz, hogy tényleg mi lenne ha.
A listádon a Dűne van, mert ugye mindenkitől kérek egy listát. Ez a regény, vagy a trilógia milyen szempontból volt meghatározó számodra?
Én ugye nagy Star Wars rajongó vagyok, tehát hogy aki ismer, az tudja jól, hogy én borzasztóan kedvelem a Star Wars-t, de könyvek tekintetében egyértelműen a Dűne volt az a sorozat, ami meghatározó volt. És hogyha megint csak belegondolunk, akkor ez valamikor így az 50-es, 60-as évek környékén írta Frank Herbert magát, az alapművet, majd utána néhány könyvet, és utána a fiai folytatták ezt. De azok az alapgondolatok, amik megjelennek a könyvben, ez a ne csinálj gépet az elme hasonlatosságára, illetve amit ilyen előző mint trilógiákban később a gépírtó hadjárat, a butleri dzsihada, hogy az emberiség harcol intergalaktikus háborúban a gépek ellen, ezek nagyon korán megjelentek már, tehát hogy itt évtizedekkel a Matrix filmek előttről van szó, és nagyon tetszett ezekben a könyvekben annak a kibontása is, ahogy a hatalmi harcokat leírta, ugye a nagyházaknak a rivalizálásáról szól, és rengeteget lehetett szerintem ebből a könyvből tanulni, arról, hogy hogyan működik a stratégiai gondolkodásmód, ugye a mentátoknak a gondolkodását, amikor leírja ebben a könyvben, és hát nyilván a katonai énemet is megszólította ez a könyv, hiszen azok a Fremen harcosok, akikről szó van már a Dűne című könyvben, és most már ugye sokadik feldolgozásban, de egy nagyon klassz filmben is láthatjuk kibontakozni ezt a történetet. Látjuk azt, hogy mit is jelent tényleg visszamenni a gyökerekhez, ezekhez a harcos eszmékhez, és hogyan lehet ezzel akár ugye a világegyetemet is meghódítani.
Hány éves voltál, amikor ezzel találkoztál?
Hát szerintem 20 éves lehettem. Azt tudom, hogy volt, mikor a Sandhurstbe kimentem, előtte egy nyelvtanfolyamon vettem részt, tehát hogy azelőtt már biztos olvastam 92 előtt ezt a könyvet, mert hogy ott a könyvtárba találkoztam egy olyan már következő részével, ami még itthon magyarul nem volt kiadva. Hú, nagyon megörültem, és megmondom őszintén, hogy akkor még nyelvtanfolyamon voltam, és nagyon nehéz volt, tehát hogy levettem, és hú, nehezen haladtam vele, mert hogy tényleg a nyelvezete nem volt egyszerű, de hál' Istennek egyrészt magyarul is megjelent, szinte a teljes sorozat most már, meg hát nyilván az angolom is fejlődött közben, úgyhogy inkább most már hangos könyvekbe hallgattam a Dűnének a későbbi részeit.
Nyilvánvaló volt számomra, hogy ezt a katonai részt emeled majd ki a Dűnéből, de én azt gondoltam, hogy az emberi részt, tehát a magamból kihozni a legtöbbet, ha fűszer segítségével, ugye mint a Dűnében, mint a regényben, kicsit belelátni a jövőbe, vagy magamat szuperebbé tenni, azt gondoltam, hogy az már akkor is érdekel téged, hiszen arról írsz folyamatosan egyrészt, másrészt pedig, hogy mondtad a Csillagok háborúját, és eszembe jutott a gyerekkorom, hogy én szentül meg voltam róla győződve, hogy ez az erő létezik, ami itt van, tehát hogy az erő az tud velem lenni, és azért, amikor téged olvaslak, akkor még talán el is hiszem, hogy az erő velünk lehet.
Egyébként nagyon köszönöm, hogy ezt felhoztad. Tényleg ez, én akkor még nem fogalmazódott meg így bennem ez a gondolat, de az a fajta a hihetetlen professzionalizmus, amivel már gyerekkorában elkezdik ugye képezni ott a főhősünket a könyvben, az egyértelműen magával ragadott, és azok a lehetőségek, amik ott kibontakoztak, biztos, hogy hatással voltak rám a későbbiekben.
Tehát, hogy, aha.
És hogy nagyon kíváncsi természet vagyok én, és akkor valószínűleg életem későbbi szakaszaiban, amikor rájöttem, hogy elérhető az információ, internet, angolul is tudok olvasni, hirtelen ugye megsokszorozódott azoknak a szakkönyveknek is a száma, ami elérhetővé válik így az ember számára. Így tényleg rádöbbentem, hogy tényleg létezik. Ugye nem abban a formában, ahogy ezt a Star Wars sorozatban is láttuk, de az, hogy egy folyamatos önfejlesztés által sokkal jobb emberré válhatunk, ez a filozófiai gondolat valószínűleg már nagyon korán meggyökeresedett bennem, és akkor erre törekszem én is, hogy folyamatosan fejleszem magam.
Végül is erről is szól a Szolgálj, hogy vezethess, hogy hogyan lehet a teljesítőképességünk határát kitolni.
Így van, sőt, ugye a Vállalati gerillák könyvünk pedig egyértelműen e köré, a témaköré csoportosul, hogy mik azok a pici szokások, akár amiket minden nap meg tudunk tenni egy pici időt ráfordítva, amiket, hogyha elég hosszú ideig gyakorlunk, akkor nem csak életünk részévé válnak, hanem ezáltal tényleg jobb emberré, egy jobban teljesítő és a közösség számára is hasznosabb emberré válhatunk.
Fizikai részről is, és mentális részről is szó van itt, meg hogy akár a munkánkban az ember hogyan léphet egy magasabb szintre, arról írsz. Még egy picit, hogyha maradunk ennél, amit írtál ebben az első könyvedben, mert nekem az a dobbantó, ugye akkor találkoztunk, ott, amit írsz, ahogyan leírod ezeket az akciókat, amelyekben részt vettetek a kiképzés során. Én már akkor mondtam neked, hogy ez már majdnem irodalom, tehát hogy azóta gondolkodom, hogy nem jutott eszedbe, hogy írj egy olyan könyvet, ami nem szakkönyv, vagy nem olyan jellegű, mint akár a stratégia művészete, és ugye a középső könyved, amiről nem beszéltünk még.
De egyébként sokszor megfogalmazódott bennem, sőt, ezt kérték is. A kiadó is megfogalmazta a Vállalati gerillák kapcsán is, hogy rendkívül jó és hasznos tanácsok vannak benne, de hogy lehet, hogy egy picit többet kellett volna magamból belerakni a könyvbe. Úgyhogy nem kizárt, nem akarok most spoilerezni, de elképzelhetőnek tartom, hogy a következő könyv, ami ki fog jönni, ott egy picit több lesz abból, hogy akkor mit is láttam életem során, miket tapasztaltam, és ezeket hogyan építettem be, és hogyan tudják esetleg mások használni ezeket a tapasztalatokat.
A Katedrális is itt van a listán. Ken Follett regénye, ami van egy korosztály, akinek a listán biztosan ott van. Emlékszel a helyzetre, hogy valaki ajánlotta neked, vagy tudtad, hogy ezt el kell olvasni, mert ez alap, vagy ez hogy jött?
Nem, én a főiskolára jártam még akkor, a katonai főiskolára, és szerintem az egyik barátom ajánlotta a könyvet, és hát borzasztó kínszenvedés volt. Maga az, amíg az első 200 oldalon túl jutottam, tehát én 400 futottam neki a könyvnek, és az akkori kiadás, ami a kezembe volt, ez egy puha kötéses kiadás volt, az apró betűvel volt, így is 900 valahány oldal, és megmondom őszintén, hogy háromszor leraktam a könyvet, mondom körülbelül még a 200. oldal előtt. Viszont negyedikre, mikor nekifutottam a könyvnek, akkor így nem tudtam letenni. Tehát, hogy emlékszem, hogy egész hétvégén olvastam, és hogy semmit nem pihentem éjszaka is, tehát, hogy konkrétan nem tudom, de biztos, hogy egy ilyen 30-valahány óra múlva raktam le a könyvet, és úristen. És ott értettem meg, hogy miért szeretik ennyien ezt a könyvet, és ugye mindig szoktam könyveket is ajándékozni, és akkoriban a legtöbb embernek ajánlottam ezt a könyvet, illetve a sokadik példányom van már meg, mert sokszor kölcsön adtam, és nem adták vissza. Utána angolul is elolvastam, meg ennek a ugye, trilógiát írt belőle Ken Follett a későbbiekben, tehát hogy azokat a részeket is olvastam belőle. És ami annyira magával ragadott a könyvben elsőre, az pont az, ahogy írt. Tehát ugye nagyon vizuális típus vagyok, és a szemem előtt pergett egy film. Tehát, hogy olvastam ezt a könyvet, és láttam a filmet konkrétan, sőt a barátommal még beszélgettünk is arról, aki szintén elolvasta, hogy akkor hogy lehetne ezt megfilmesíteni, ugye kik milyen szereplők lehetnének benne. De a másik dolog, ami pedig szintén magával ragadott, és ez visszatérő elem lehet akkor a Dűnéhez, ezek az a hatalmi harcok. Tehát, hogy nagyon szépen leírja a különböző osztályoknak az együttes létét, és ugye azt a fajta háttérmunkát, amit végeznek, hogy megpróbálják a saját dolgukat így érvényre juttatni benne, és tényleg győzedelmeskedjenek a maguk módján.
Csak a 12. században?
Csak a 12. században, és egyébként, ha megfigyeled, akkor ezek a módszerek, amiket akár Machiavellán Jánosnak is titulálhatsz, de azért nem feltétlenül rendszeridegenek manapság, tehát hogy ezt látod a nemzetközi szintéren is, hogy továbbra is ugye a nemzetközi geopolitikában ezek a játékszabályok szinte még mindig uralkodnak.
Azt mondtad abban az első interjúban, amikor beszéltünk, hogy neked furcsa helyzeted volt a Szenthörzi Akadémián, ugye egyedüli magyarként, ráadásul olyan teljesítménnyel, ami neked volt, tehát a legjobb lettél az évfolyamodban, és volt egy ilyen félmondatod, hogy akkor nem régen még ellenség voltál. Nem te, hanem nyilván még egy másik rendszerben éltünk, és azon gondolkodtam, hogy mintha neked a könyvek társaid lettek volna ebben a helyzetben, nem?
Az biztos, hogy egyfajta társaságot is tudnak nyújtani a könyvek, tehát hogy én nagyon szeretek belemélyülni abba a tudásanyagba, amit más átadhat, és nem véletlen, hogy mostanában a szakkönyvek vannak előnyben, tehát hogyha csak belegondolsz, nem tudom, elolvasol egy jó cikket, az azt jelenti, hogy abba valaki, nem tudom, akár több hónapos munkát beletett, hogyha egy jó könyvet elolvasol, akkor abba valakinek lehet, hogy több 10 éves gondolatvilága, ha már a szolgálhogy vezethest említed, ugye 20 évvel Szenthörst után írom a könyvet, és azok a vezetési tanácsok, amiket megfogalmazok benne, azok mégis az én 20 éves szakmai múltamra reflektálnak valahol, azon kívül, hogy mesélem a történetet a könyvben. És ez egy felbecsülhetetlen érték, tehát hogy ezt kézbe venni 3,5-4-5 óra alatt elfogyasztani valakinek mondjuk 20 évnyi tapasztalatát, szerintem ezzel nagyon sokat tudunk lendíteni a saját karrierünkön, vagy úgy általában a gondolkodásunkon is. A másik dolog, amit csinálni szoktam, hogy hát én összefirkálom a könyveket, bevallom őszintén, és jegyzetelni szoktam beléjük, és ez pontosan azért van, mert a későbbiekben azért szeretem levenni őket újból a polcról, amikor eszembe jut egy gondolat, és visszaolvasni, hogy akkor mit is írt ott a szerző, vagy egyáltalán csak reflektálni egy bizonyos részre, és akkor sokkal könnyebben megtalálom, hogyha előtte bizonyos jelöléseket alkalmaztam a könyvbe.
Olvastál-e valami meghatározót, vagy inspirálót, amikor Amerikában éltetek? Ugye neked az utad aztán a Pentagonhoz vezetett, egy kinti élettel a családoddal.
Ott is szintén rengeteg könyv a kezembe került egyébként, főleg szakmai könyvek, de érdekes módon ott kattantam rá a flow-nak a témájára. És ez nálam egy régebbre visszavezethető dolog. Én mikor legelőször Amerikába tanultam, ez 2005-ben volt Monterey-be, Kaliforniába, és szerencsére az iskola mellett így az első pár hónap, amikor egyébként a világ összes könyvét is elolvastatták ott velünk, rengeteget kellett olvasnunk, akkor elmentem szörfözni, ugye hullámlovagolni szerettem volna megtanulni, hát Kaliforniában vagyunk, ugye kár lenne ezt kihagyni. Hát ez egy nehéz sport, azt kell, hogy mondjam, de élénken érdekelt ez a sport. És akkoriban tűnt fel így az én radaromon legalábbis egy surf legenda, akit Laird Hamiltonnak hívnak, és egy hihetetlen teljesítmény, amit ő egyébként 2000-ben Csopunál végrehajtott, ahol hát konkrétan tízszer akkora hullámot lovagolt meg, mint korábban, mondjuk 15 évvel azelőtt a szörfösök képesek voltak. És ha belegondolok, ez nem egy 5-10 százalékos teljesítménynövekedés jelent, hanem ez mondjuk meg tízszerezte az addigi emberi teljesítményt, és utána elkezdtem így utána járni annak, hogy ez egyáltalán hogyan lehetséges, és azért az extrém sportolók voltak az a világ, amit így elkezdtem jobban tanulmányozni, egyrészt mert ugye ott mérik a teljesítményt, másrészt pedig, mert az mégiscsak valamennyire közel állt hozzám, ugye én is foglalkoztam ejtőernyőzéssel, sziklamászással korábban, meg egyéb ilyen dolgokat azért kipróbálgattam. És arra jöttem rá, hogy ez egyáltalán nem egyedülálló. Tehát, hogy lehet, hogy nem tízszörös, de ilyen 4-5-szörös, tehát 4-500 százalékos teljesítménynövekedésnek egyébként az elmúlt 15 évben tanúi vagyunk. És akkoriban pont egy könyvben kapcsolta össze egy író, Steven Kotler volt az, aki összekapcsolta, hogy igen, valójában arról van szó, hogy ezek az emberek szinte mindannyian az úgynevezett flow-ban vannak, amit Csíkszentmihályi Mihály, egy magyar származású kutató találta ki magát ezt a kifejezést, és aztán ő ugye később Amerikában élt. De hogy ez egy olyan optimális tudatállapot, ahol sokkal kreatívabbak vagyunk, sokkal gyorsabban tanulunk, és olyan fizikai teljesítőképességet is le tudunk adni, pontosan annak a fókuszált figyelemnek köszönhetően, ami ezt az állapotot jellemzi, ami már emberfelettinek mondható, és képessé válunk a lehetetlenre is. Úgyhogy hogy akkoriban elég sok olyan jellegű könyvet elolvastam például, ami ezzel az optimális tudatállapottal volt kapcsolatos.
És ez a Stealing Fire... tűzlopás, vagy hogyan lehet ezt fordítani?
Igen, ugye a könyv ezzel a sztorival kezdődik, hogy ugye Prométeusz, és elhoztuk a tüzet, és kicsit a flót ehhez hasonlítja Kotler a könyvében, hogy egy olyan módszertan van kibontakozóban a szemünk előtt, és ugye később az MCC-ben ezért is alapította meg a Flow Kutatóintézetet, mert én hiszem azt, hogy ezt el lehet most már hozni az extrém sportolók, az elit katonák egyébként, ahol én is láttam és megtapasztaltam ezt az érzést világából, a mindennapok emberének. Ez egy óriási lehetőség. Tehát, hogy az emberiség tényleg azzal küszködik, hogy hogyan dolgozzuk fel a mindennapos stresszt jobban, ezt a rengeteg nyomást, ami rajtunk van a mindennapokban, hogyan tudjuk valahogy pozitívan átforgatni, illetve azokat a világméretű problémákat, amik nyomasztják az emberiséget, hogyan tudjuk megoldani. És én nem azt mondom, hogy a Szent Grál a flow, de az biztos, hogy segíthet ez a tudatállapot, hogyha megtanulunk több időt eltölteni ebben. És ez igenis egy tanulható folyamat, ez csapatban is működik, és hát a jótékony hatásairól lehetne, azt hiszem, hogy ódákat zengeni. Egy a harmadik könyvemben azért ki is fejtjük pár fejezetben a feleségemmel a Vállalati Gerillákban, hogy hogyan lehet ezt az állapotot, amit ugye angolul ilyen flow engineeringnek hívnak, tényleg behozni az életünkbe, a mindennapjainkba, és megtapasztalni. De tényleg töretlenül hiszek abban is, hogy az emberiség úgy általában képes lesz felülkerekedni magán, és egy jobb és szebb jövőt tudunk teremteni, és egyébként a saját területem is ezen munkálkodom, hogy hogyan tudjuk fejleszteni a saját környezetünket, jelen esetben például akár a Magyar Honvédséget.
És nagyon fontos a munkádról olyan szempontból beszélni, hogy aki téged megismer, így az ember azt gondolná, hogy te egy igazi pacifista vagy, és végül is a könyveidben is ez a békeszerető ember jelenik meg. Ehhez képest azért mégis a katonai szervezeteket mindenki az erőszakkal, az erővel azonosítja, szerintem lehet ezt mondani. Ez hogy fér meg ez a kettő?
Van egy James Mattis nevezetű volt katona, aki később védelmi miniszter is volt, és ő neki volt egy ilyen elhíresült mondása még ott Irakban, mikor szolgáltam, hogy békével jöttem, és Isten látja a lelkem, hogy nem akarok semmi rosszat, de hogyha nem csináljátok azt, amit akarok, akkor a földet teszem egyenlővé ezt a várost. Egyébként egy hihetetlenül intellektuális katona volt, több mint 7000 könyvből álló könyvtára volt, és egy ilyen warrior monknak is hívják tényleg, hogy filozófiailag is nagyon-nagyon felkészült volt, és nem csak a katonai ismeretek terén. Én úgy gondolom, hogy kombinálni kell az intellektust az erőszakkal, hogyha szükséges, és inkább a helyzetekhez kell igaz. Tehát, hogy egy vezetőnek manapság az eszköztárában rendelkezésre kell, hogy álljanak azok az opciók. Én szeretek békés opciókkal indulni és azokkal operálni, hiszen én jelen beosztásomban is, mint miniszteri biztos, ugye a védelmi innovációért felelek, és nekem ökoszisztémákat, hálózatokat kell építeni. Ezt szerintem agresszív módon nem lehet, csak úgy lehet elérni, hogyha win-win helyzeteket teremtünk, és megpróbálunk minél több embert bevonni ebbe a folyamatba, és tényleg ez az alapfelállás, amiben létezem. Természetesen, amikor műveleti területen katonaként van az ember, vagy egy teljesen más pozícióban mondjuk parancsnokként, akkor mindenkinek az üléspontja határozza meg az álláspontját, tehát hogy én is tudok más helyzetekben, más szituációkban esetleg másképp dönteni, vagy viselkedni.
Rövidesen visszajövünk Porkoláb Imrével, és kiderül, milyen további könyvek voltak rá nagy hatással.